Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt az Összhangban a depresszióról beszéltünk a hallgatóknak, és szakemberünk válaszaiból megtudtuk többek között, hogy milyen is ez a betegség, milyen tünetei vannak, és hogy miként különböztethető meg a depresszió az átmeneti rossz hangulattól. A test a lélek temploma, ezért, mint olyan, igyekeznünk kellene, ne csak kihasználni a fizikai testünket, hanem figyelnünk kellene a jelzéseire, és teljesítenünk kell a kéréseit azért, hogy megvalósulhasson ennek az újra meg újra töltődése. Témánk a depresszió kezelésének lehetőségei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, szervusz Tibor! A változatosság kedvéért ugyan én vagyok itt, és hogy miért én, és miért folytatjuk, azért, mert múlt héten abban egyeztünk, és megígérted a hallgatóknak, hogy folytatjuk, mert csak okokról, tünetekről, depresszió formákról beszéltünk tulajdonképpen, és ami elmaradt, kimaradt, és nagyon fontos, az a kezelési lehetőségek, és tulajdonképpen erről fogunk ma beszélni.
És milyen jó, hogy újra beszélhettünk róla, Kinga, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért, valamilyen okból kifolyólag nem tudták követni a múlt heti beszélgetésünket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Ez egy jó hosszú emlékeztető lesz, mert hogy három dologról fogok beszélni, mindenek előtt arról, hogy amióta ember létezik, azóta van depresszió, még akkor is, hogyha nem neveztük, nem nevezték így. 19. századtól illetik ezzel a címkével, kifejezéssel, hogy depresszió betegségként tartjuk számon. A betegség okai mögött egy egész hosszú sor állhat, mint szoktam mondani, egy ok nem váltja ki a betegséget, többször, legtöbbször több oknál fogva leszünk depressziósok. Mi állhat a háttérben? Először is a genetikai meghatározottság, ami nagyon-nagyon fontos. A gyermekkorban érő, minket érő hatás, családi hatás, a kötődés, az anya-gyerek kapcsolat, mondhatnám főgondozó gyerek kapcsolat, az empátia szegény környezet nagyon rátesz erre a dologra, kritikus család, családi minta, családi nevelési stílus, az agyi működés, a gyógyszerek, az alkohol, a kábítószer kísérő jelensége lehet, élettani, napi ritmusra vonatkozó sajátosságok felborulása is valamelyest idevezet, betegségek mellék zöngéje, kísérő jelensége lehet, a cukorbetegség, rák, szív-érrendszeri megbetegedése kísérő jelensége lehet, a depresszió, a hormonális változások egyértelműen kiválthatják, és mindenfajta személyiség, rendellenesség, diszfunkció, funkció, amivel úgy gyakran találkozunk a gyakorlatban. hogy milyen tünetekkel rendelkezünk ilyenkor. A tünetek sorában megint azt mondom, hogy nem egy tünet jelentkezik, hanem többnyire tünetegyüttesekkel számolhatunk, mivel test és lélek kapcsolatáról beszéltél a felvezetésben, és azt mondtad, hogy a testünk a lelkünk temploma, az nagyon-nagyon szép megközelítés. Amennyiben depresszív működésről vagy depresszióról, egyenesen betegségről beszélünk, ennek testi tünetei is vannak egyértelműen, lehet ez fejfájás, emésztési zavar, alvászavar, hátfájás, fogyás, hízás, mindenképpen tetten érhető, látható jelei, tünetei vannak, de nem csak a fizikai testi szempontból vannak tünetek, hanem a személyiség minden szintjén jelentkeznek, érzelmi tünetek is jelentkeznek, mint szomorúság, rossz kedv, öngyilkossági gondolatok, szeretet képtelenség, a szeretet adásának, fogadásának a nehézsége vagy képtelensége. Itt első tünetként említettem a szomorúságot, ezzel meg azt is mondom, mint látszik, hogy a depresszió nem egyenlő a szomorúsággal, a szomorúság egy tünet, ebből a nagyon-nagyon sok tünet együttesből és felsorolásból. A motiváció terén is kimutatható változás, az érdeklődés csökken, az egyénnek nincs kedve csomó mindenhez, napi tevékenységhez, de nem csak munkához, munkavégzéshez vagy kapcsolattartásokhoz, hanem egyáltalán a napot indítani nincs kedve, felkelni, elvégezni a napi rutint is, és nehézségbe ütközik. Viselkedés szinten is van tehát néhány tünet, és bele is futottam ezekbe. Többnyire lelassul az aktivitási szint, de nem csak az aktivitási szint, hanem az egyén maga mozgásában, beszédében jóval lassúbb lesz, és mindez egyértelműen kihat a kognitív funkciókra, a gondolkodás működésére, jóval negatívabban látja magát, a környezetét, az életét, annak értelmét, célját, hasznát. Többnyire említettem a múltkor, hogy inkább a múltban vagy a jövőben él az egyén, és semmiképp sem, vagy inkább nem a jelen, például egy egészen megbízható felkiáltó jel vagy tünet. A formákról beszéljek, vagy kicsit
beszéljek?
Igen, jó. Unipoláris és bipoláris depresszióról beszélhetünk. Disztimiát említettem, ami egy enyhe, közepesen súlyos, de hosszú lefolyású depresszív megnyilvánulás. Endogén és exogén depresszióról beszéltem. Az exogén depresszió külső hatás által kiváltott forma, ilyen például az időjárás változás, ez a szezonális depresszió, vagy a szülésteni depresszió, ebbe természetesen belejátszik a hormonális változás is. Endogén depresszió, ez valamilyen belső oknál fogva kialakuló depresszió, és ez évtizedeken keresztül ismétlődhet, többnyire tavasszal, ősszel szokta felütni a fejét. Pszichotikus depressziós formáról is beszélhetünk, amikor érzéki csalódások, halucinációk, rögeszmék és a többik társulnak a depresszióhoz, és ami egy atipikus depressziós forma, alig beszélünk róla, miközben nagyon ott van. Ez a mosolygós depresszió, ami arról szól, hogy az egyén kifele úgy tűnik, hogy rendben van, mosolyog, élet, vidám, kedves, befogadó, elfogadó, szeretetteljes, miközben, hogyha egyedül marad magában, vagy a családjában, kapcsolataiban, akkor ahogy a szép magyar mondásunk mondja, elanyátlanodik, és több mint elanyátlanodik, befele fordul, szomorú lesz, nagyon negatív lesz, depresszívá válik, és mutatja mindazokat a tüneteket, ami amúgy egy depressziós egyénre jellemző.
Köszönjük az emlékeztetőt, mely szerintünk nagyon hasznos volt és nagyon kellett, Kinga. A sokat hangoztatott pozitív életszemlélet helyett jó lenne, hogy inkább merjük felvállalni önmagunkat, úgy a pozitív, mint a negatív érzelmeinkkel együtt. Nehéz feladat, tehát ezt hogyan tudjuk megtenni?
Úgyhogy felvállaljuk. De hogy a pozitív szemléletbe tartozik, tehát a pozitív szemlélet nem azt jelenti, hogy csak pozitívak vagyunk, hanem azt is jelenti, hogy merünk megélni örömöt, bánatot, jót, rosszat. Ezt elmondtam a múlt alkalom adása végén is. Amit viszont nem mondtam el, és ragaszkodom hozzá, mert számomra legalább annyira fontos, hogy elmondjam, hogy a depresszió, mert hogy éppen depresszióról beszélünk, de úgy gondolom, hogy mindenféle nehézség, betegség, elakadás, probléma mellett mögött az érem másik oldala az, hogy nyerességes állapottal is jár. A depresszió is nyerességgel jár, járhat, bár erről keveset nem beszélünk, vagy egyáltalán nem beszélünk róla. A felvezetőben mondtam, hogy a depresszió mióta ember létezik van, másképp nevezték, de mindenképpen volt. Arisztotelész egyik tanítványa 2300 évvel ezelőtt azt kérdezte, hogy miért kell minden kiváló férfinak melankólikusnak lenni, és akkor melankólikusnak nevezték a ma depresszívnak nevezett egyént, és nem gondoljuk, hogy a férfiak melankólikusak, depresszívek, hanem legalább annyira a nők is, sőt, a múltkor említettem, hogy nők esetében egy plusz predispozíciót és egy plusz hajlamosító tényezőt is látunk, követhetünk nyomon a hormonális ügyek miatt, de ebben most nem bonyolodom bele. Tehát miért depresszív minden kiváló férfi, és elég sok kutatás és elmélet szól arról, hogy kapcsolat áll fenn a között, hogy valaki depresszív és sikeres. És hogyha sikeres férfiakban gondolkodunk, akkor Lincoln, Gandhi, Churchill, Kennedy, ezekről mind kimutatott tény volt, hogy depresszív tüneteket mutattak, vagy egyenesen depressziósak voltak, és nagyon is sikeres férfiaknak mondhatók. Tehát, hogy a sikeresség mögött és a depresszió mögött, ami valamelyest kapcsolatba hozható, és kapcsolatba is hozzák ma már, olyan magatartás formák kapcsolódnak, amelyek, és természetesen ezek nem akut formában nyilvánulnak meg, de tetten érhetőek, amelyek a felelősség teljesebb, a megbízhatóbb, a segítőkészebb ember prototípusába sorolhatóak, és hogy azt mondják ezekről az emberekről, hogy tünetmentes időszakukban átlagon felül teljesítenek. Kérdezhetjük azt, hogy kompenzálnak-e ezekben az időszakokban, ha igen, és akkor mi van, de hogy mindenképpen egy nagyon erős elfoglaltság, foglalatosság van a körül, hogy teljesítsenek, hogy jók legyenek, hogy jobbak legyenek, mélyszántásúak, alaposabban kérdeznek, alaposabban belekérdeznek az élet dolgaiba, érzékenyebbek, tapintatosabbak helyjel közel, és ezek igencsak a siker számlájára írhatóak ezek a tulajdonságok, és igencsak közük van a sikerességhez. Tehát, hogy ez lenne az érem másik oldala, mint mindennek van másik oldala, és azt hiszem, hogy ebben az esetben is érdemes erről beszélni, tehát nem csak egy buskomor történet és egy szomorú történet a depresszió, hanem vannak előnyei, és milyen jó lenne, hogyha előnyt kovácsolnánk a depresszív hajlamainkból, vagy ezekből a tulajdonságainkból, és nem torkolna az egész depressziós epizódba, megbetegedésbe, tehetetlenségbe, munkaképtelenségbe, kapcsolatképtelenségbe, mert akkor már alig beszélhetünk nyereséges állapotokról. Nem tudom, érthető volt, követhető volt ez a nyereséges.
Igen, és itt kérdezzem még azt is, megkérdezzük meg azt is, hogy talán akkor nem az egyedüli dolog, melyet nem vagyunk képesek uralni, valószínű, mert hát ott vannak a gondolatok, a gondolataink, vagy arra is lehet gondolni, hogy ezek tényleg fizikailag nem kézzelfogható dolgok, és nem egyszer elvesznek bennünk, sőt, olykor igen, be kell lássuk azt, hogy képesek arra is, hogy letaglózzanak minket.
Én úgy gondolom, hogy amennyiben tudatosabbak vagyunk, túl tudatosak ne legyünk, mert az már rombol, vagy az is rombol, de amennyiben tetten érjük, tudunk a hajlamainkról, a betegségre való hajlandóságainkról, arról, hogy ebből hogy tudnánk előnyt kovácsolni, nyereséges állapottá tenni, akkor nem egy bennünk bujkáló, elérhetetlen, nyakon nem csíphető gondolatokként és érzelmekként vannak jelen, hanem olyan dolgokként, amik felszínre hozhatóak, sőt, élhetünk velük, tehát egy egyenesen erényt és előnyt kovácsolhatunk belőlük.
Visszatérve az előbbi kérdéshez és persze a válaszodhoz, gondolom, hogy egyetértsz azzal, hogy az életben sok mindent elkerülhetnénk, de, vagy ezért jó lenne hetente legalább egyszer feltenni magunkban a következő kérdéseket, hogy mi az én életem célja, hogyan élem az életem, kik vesznek körül engem, mit tehetek, hogy jobbá tegyem a saját életem, és még folytathatnám, de most a válasz joga a tiéd.
Igen, azt mosolygom, hogy egyenesen ellenjavalt egy depressziósnak, hogy feltegye a kérdést hetente vagy naponta, hogy mi az élete célja és értelme, mert nagyon hamar, egészen hamar kiukad oda, hogy nincs értelme és nincs célja. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket nem feltétlenül depresszív epizódokban kell feltenni, de hogy amúgy ezeket érdemes megkérdezni magunktól, ezzel teljesen egyetértek, hogy miben vagyunk, mi a célunk, mifele haladunk, ezért mit teszünk, kik vesznek körül, azok az emberek milyen hatással vannak ránk. Ezek olyan motiváló, kedvet adó, vagy éppen lelombozó tényezők, de nem árt, hogyha az ember olyan emberekkel veszi körbe magát, akik támogatják és szárnyakat adnak neki, amelyekből érdemes építkezni. Tehát, hogy jó lenne olyan hatásokkal körül és körbevenni magunkat, amelyekből tudunk építkezni, és a cél megválaszolása egészen egyértelmű. Igen, kérdezzük meg magunktól, és nagyon jó, hogyha ezeket a célokat a lehető legkonkrétabban fogalmazzuk meg, hogy a heti célom, akár a napi a heti célom, a havi célom, az éves célom, és nem feltétlenül az, hogy kifessem a lakást, és rendszeresen vágjam a füvet a kertembe, és ki tudjam fizetni a számlámat, ezek is nagyon fontos célok, de legalább ennyire fontos célok azok, amelyeket magunkért teszünk. Hogy teszek azért, hogy egészségesebb legyek, hogy rendszeresen mozogjak, hogy rendszeresen, tehát hogy betartsam a napi rendszeremet, hogy igyak kellő folyadékot, hogy gondoskodjak a kapcsolataimról, és a többi, és a többi. És hogyha ezekről szerintem tudunk gondoskodni, és célként, nem feladatként éljük meg, kipipálandó feladatként, hanem célként éljük meg, ami olyan jó nekünk, akkor ez a nagy és mély szántású kérdés, hogy mi értelme az életemnek, és nincs értelme az életemnek, és hagyjuk az egészet, ez már éppen úgy nem játszik.
Apropó motivációs tényezők, vagy motiváló tényezők, én és hiszem, hogy az előbb elmondott kérdésekre magunknak csak mi adhatjuk meg a válaszokat.
Egyértelműen, és ez így van jól. Szerintem fel is lennénk háborodva, hogyha mások, vagy a környezetünk mondaná meg, hogy mi a követendő út, vagy mi a cél, vagy igen, ezeket az alap önismereti kérdéseket, és az életvezetésünkkel kapcsolatos kérdéseket mi kérdezzük meg magunktól, és mi válaszoljunk rá. Igazából ez lenne az út.
És így a jó?
Igen, így a jó.
Ha mindig segít... így a jó?
Nem mindig, nincs soha az, hogy mindig, és nincs az, hogy soha. Természetesen mondhatja a környezetünk is, alternatívákat nyújtat fel, sugallhat dolgokat, útba igazíthat, irányíthat, de hogy tulajdonképpen mit fogunk tenni, az ránk van bízva. És ez van a segítésben is, a segítő kapcsolatban is, hogy mi, amit teszünk, az, hogy fogjuk a másik kezét, mondom, képletesen is, és támogatjuk, vezetjük az úton, de a döntés az tulajdonképpen az egyénnél van.
Milyen szerepe van a stressznek, a traumának, vagy a társadalmi elszigeteltségnek a depresszió kialakulásában?
Nem csak a kialakulásában, hanem a fenntartásában és újra kialakulásában is szerepe van, de azt hiszem, hogy ez megérne külön egy misét, és egyértelműen a stressz hozzájárul, mint a társadalmi elszigeteltség, elszigetelődés is. Ez kétélű kard, depressziósok esetén legalább annyira elszigetelődnek ők is, tehát hogy elszigetelik magukat a környezettől, a társas kapcsolatoktól, akár a munkavégzéstől is, mint amennyire úgy érzik, hogy kitaszítja őket a társadalom, akár szavakban, tettekben, viszonyulásban, stigmában. Igen, ez egy olyan dolog, ami ellen úgy a beteg is tehet, mint a környezetünk. Nagyon sok depressziós egyén, szerintem egyén van a környezetünkben, és nagyon fontos lenne, hogy ne a társadalmi kirekesztés legyen a vezényszó és a vezérmotívum a viszonyulásunkban, viszonyulásainkban, hanem pontosan a befogadás, pontosan az elfogadásé, és kivel nem történt meg egy élet alatt, hogy nem volt depressziós, vagy nem volt depressziós időszakban, vagy nem mutatott volna depresszív tüneteket. Szerintem, ha befele nézünk, és őszintén próbálunk erre válaszolni, akkor mindannyiunk legalább egyszer megjárta ezt a kálváriát, és nagyon jól jött, és nagyon jól esett, hogyha nem a kitaszítottságot, hanem pontosan a befogadást, elfogadást, erőszakmentet, kedvességet érzékelhettük a környezetünk részéről.
Próbáljuk megfogalmazni még azt is a mai összhangban, hogy miként befolyásolják ezek a tényezők a mentális egészséget.
Melyik tényezők?
Hát például a stressz, trauma.
Egyértelműen befolyásolják, tehát ezek egyértelmű válaszok részemről, trauma, stressz. A traumában nem is mentem az imént bele, mert, mint említettem, ez külön egy téma lehet, hogy a traumainkhoz való viszonyulásunk, ez amúgy is egy nagyon divatos kifejezés, napjainkban mindenki traumatizáltságáról beszélünk. Egyértelmű, hogy hozzájárul a mentális egészségünkhöz, de ettől még, hogy valakinek traumája volt, traumatizált, ez nem azt jelenti, hogy a kocka el van vetve, és ő már mentálisan nem lehet egészséges, vagy nem tehet ez ellen, vagy ezzel ne lehetne élni, de nagyon is, és úgy gondolom, hogy erről lehetne majd egyszer külön adásban beszélni, hogy hogyan élhetnénk a traumáinkkal, kibékülve, békepipát elszívva.
Milyen kezelési módok állnak rendelkezésre a depresszió kezelésére? Címadó kérdésünk.
Igen, és e körül szerintem egy kicsit többet kellene elidőznünk, mert jó hírem van. Az a jó hírem, hogy nagyon jól kezelhető, és igen magas, tehát 90%-os a gyógyulási arány, amennyiben a betegnek van betegségtudata, van szándéka, motiváció, víziója, elhatározása annak érdekében, hogy gyógyuljon. Ez persze nem egy személyes történet, mikor ilyen jelenségekről beszélünk, a gyógyulás annyira az egyénen áll, mint a szűk környezetén. Ha én most egy családra gondolok, vagy hogyha még szűkítem, egy párkapcsolatra gondolok, hogy legyen nagyon konkrét a példám. Például a depresszív egyén gyakran panaszkodhat arra, hogy szomorú vagyok, mert rossz a kapcsolatunk, mondja a depresszív, és a nem depresszív párja, jó esetben nem depresszív, mert van úgy, hogy ő is az, azt mondja, hogy rossz a kapcsolatunk, mert te depresszív vagy. És hogy ez egy olyan ördögi kör, ami egy ilyen véget nem érő never ending sztoriba csavar, ez egy spirálszerű, egymást megerősítő jelzés. Én a pár, tegyük fel a nem depresszív, azon vagyok, hogy a depresszív páromat állandóan felélénkítsem, feldobjam, jókedvre derítsem, és minél kevésbé jönnek össze a próbálkozásaim, és minél kevésbé érzékelem, hogy ennek van értelme, és van haszna főleg, annál inkább lelombozódom, annál inkább csalódott lesz, mert érzi az én törekvésemet, de ő nem tud eleget tenni annak, hogy feldobottá váljon, és csavarjuk be egymást, és az egyik fél, tehát a nem depresszív fél gyakran van úgy, hogy feladja ezt az egészet, nem próbálkozik tovább, lekapcsolódik a történetről, ez a rosszabbik eset, talán egy fokkal jobb, amikor piszkálódóbbá, agresszívé válik, amikor még nyomatékosabban erősíti, hogy kezdjünk, és nem te kezdj, hanem mi kezdjünk ezzel az állapottal valamit, addig, amíg az egyiknek fontos az, hogy valamit kezdjenek az állapottal, addig még kvázi jobb a sztori. Tehát, hogy a család, vagy a közvetlen környezet nagyon is rá szokott tenni a depressziós egyén állapotára, mert nagyon nehéz ehhez viszonyulni. Terápiás kapcsolatban én is azt tapasztalom például, hogy gyakori tünet, hogy azt mondja, hogy én rád bízom a gyógyulást, csináljuk azt, amit te gondolsz jónak, legyen úgy, ahogy te szeretnéd. Tehát egy szinte cselekvésképtelenség és önmagáról való lemondás sajjár sokszor a történet, amikor pontosan az lenne az én célom, és sokszor az, hogy visszaadjam a felelősséget neki, amennyire képes, és amennyire tudja, de önállóan tegyen a dolgaiért, vállaljon felelősséget a dolgaiért, vegye kézbe az életét, még akkor is, hogyha csak egy szegmensét, mert csak annyira képes, de érezze valamennyire az ő erényeit, erejét, egyáltalán az erejét, és ne vegyünk ki mindent a kezükből, hanem adjunk vissza a kezükbe mindazt, amire ők képesek, besatszolni azt, hogy mire képesek, mennyire képesek, nem egyszerű dolog, van, amikor túllicitáljuk, van, amikor alul, de hát erre jók szerintem a szakemberek, szerintem ezt egy külső szemlélő egészen jól vagy, kvázi jól meg tudja satszolni, és hogy a kezelésnek egyik lehetősége, vagy útja, hogy visszatérítsük az életet az egyénbe, és újra elhiggye magáról, hogy képes dolgokra, képes felkelni, képes megtervezni az életét, képes kimenni a házból, képes normálisan enni, képes kapcsolatba lépni a barátaival, és ezt lassan-lassan be lehet gyakoroltatni az egyénnel. A begyakoroltatás, ha most azt kérdeznéd, és már tudom, hogy mit kérdeznél, hogy milyen terápiás szemlélettel csinálják ezt, ezek a kognitív viselkedés terápiák, és hogy nagyon hasznosak, de emellett szerintem minden terápiás módszer nagyon jól jön, ami illik az egyénre, amiben jól érzi magát a beteg, amiben amiben megtalálja magát, amiben úgy érzi, hogy ő gyógyulni tud. Tiszta mindegy, hogy melyik, az, ami számára révvezetés és számára út. Nagyon-nagyon fontos ebben az esetben a terapeuta személye, személyisége, a terapeuta és beteg kapcsolata legalább annyira gyógyít, szoktam én mondani, placebo hatás, de nem csak, legalább annyira gyógyít, mint a gyógyszer vagy bármi más.
Egészítsük ki még az iménti kérdésünket azzal, hogy hogyan segíthet az életmód, például a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, az alvás a depresszió kezelésben.
Nagyon is segíthet, sőt, ez az alapja, mert hogy ezt jeleztem, hogy egyensúly megbomlással, homeosztázis felborulásával jár a depresszió, tehát ez azt jelenti, hogy másképp eszünk, másképp alszunk, nem eszünk, vagy túl sokat eszünk, nem alszunk, vagy túl aluszékonyak vagyunk, tehát hogy valami magunkhoz képest egy egyensúly felborulásáról szól, és ehhez képest vissza kell állítani, tehát ez az alapozás, hogy visszaállítani a fiziológiai funkciókat. Emellett a testmozgás nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos, hogyha gyógyszereket kell szedni, tehát biológiai kezelés, amennyiben, tehát biológiai értelemben, amennyiben gyógyszeres kezelésre van szükség, antidepresszánsok szedésére, és ez orvosi javaslatra, ajánlatra történik, tehát nem magunktól és nem a Google doktor hatására, hanem pszichiáter előírására mindenképpen szedjük ezeket, ezekről le lehet szokni, tehát nem tehát sokszor hallom a betegektől, hogy hát jó, elkezdem szedni, de mi lesz, hogyha ezt egy életen keresztül kell majd szedni, nem feltétlenül kell, és ezekről le is lehet szokni. Nagyon fontos, hogy az alvás, a mozgás, amint említetted, a fény, minél többet levegőn lenni, fényben lenni, a fényterápiát, isszuk magunkba a fényt, különösen így tavasz kezdetén. Nagyon fontos a pszichoedukáció, ami arról szól, hogy a beteget és környezetét tájékoztatni arról, hogy mi történik a beteggel, hogy lenne jó viszonyulni erről a beteghez, és a beteg is önmagához és a környezetéhez. Pszichoterápiák természetesen nagyon jól jönnek, és mivel nekem nagyon szoros kapcsolatom van a művészetekkel, nagyon nem bírom nem említeni, hogy a művészetekkel való élés kiváló lehetőség depresszió kezelésben, de nem csak, de mivel depresszióról beszélünk, akkor itt külön említem, hogy a zene, a képzőművészet, a tánc, sorolhatnám az összes művészeti területet, kiváló gyógyszer, gyógymód a depresszió kezelésére.
Kinga, a múltkori és a mai beszélgetésünkből miket emelnél ki a legszívesebben? A végső következtetések, de hát ezek a következtetések most csak úgy lehetnek, hogy látjuk itt a megmaradt kérdéseket, melyek megválaszolása még mindenképpen megér egy műsort a közeljövőbe, de várjuk most a válaszodat az imént említett gondolatra.
A legfontosabb szerintem a betegség felismerése, tudatosítása, a segítségkérés, hogy ne bagatelizáljuk el, hogy ez csak egy kicsi szezonális szomorúság, hogyha ez eltart 2 hétnél, 3 hétnél, 4 hétnél tovább, mindenképpen kérjünk segítséget, vonjuk be a környezetet, ne akarjuk egyedül megoldani, nagyon sokszor nem is lehet egyedül megoldani, nagyon jól jön a környezet támogatása, tehát merjünk segítséget kérni ebben az ügyben, amennyiben lehet tudatosabban éljük ilyenkor a fiziológiai szükségleteinket, és ezek kielégítését, hogy nagyon ne csúszson meg a rendszerünk, az ilyen nemű rendszerünk, és éljünk a művészetekkel, éljünk a zene lehetőségével, a tánc, a képzőművészet lehetőségével. Kérdezhetnéd itt hogy ha szomorúak vagyunk, akkor szomorú zenét hallgassunk, vagy vidám zenét, hogy vidítsuk fel magunkat. Ezek jogos kérdések, és meg szokták tőlem gyakran kérdezni. mindenféle kutatás, és kutatások vannak, egyenesen zeneterápiás kutatások vannak erre vonatkozóan, és az is jó például, hogyha szomorúságunkban szomorú zenét teszünk, és elmélyülünk ebben az állapotban, mert utána valami csak felszakad, csak felbomlik. Tehát mindenképpen befele hallgatozzunk, és hallgassuk meg, hogy mire van igényünk, mire van szükségünk, és éljünk azzal. Legyen az zene, legyen az mozgás, legyen az fény, legyen az kapcsolat, egy jó barát, vagy bármi más.
Kedves Kinga, szép lassan az összhang végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet, mint már mondtuk, a közeljövőben még folytatni fogunk.
Köszönöm, hogy itt lettem, köszönöm, hogy meghívtál, szép estét kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatók, hát ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklós Kinga pszichológus, pszichodráma terapeuta nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.